Mega no. Que? Noe? Ja, noe. Vocês estão no. De nagyon, én szerettem ezt a dalt. Na hát, hányan tudjátok, ki volt Kürénei, vagy így hívjuk Cirénei és Simon? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Na, ki volt? Így van, ő vitte Jézus keresztjét. És hányan ismeritek azt a pszichológiai jelenséget, hogyha mondjuk, mit tudom én, győz egy párt egy választáson, akkor érdekes módon a győzelem után annak a pártnak a támogatása megnő. Mert van egy jelenség, ugye, hogy a győztes mellé állnak az emberek. Hát majd ezt a két fonalat összefűzöm. Na nézzük, Máté 27:31. Soha életemben nem beszéltem még Kürénei és Simonról. Azért Kürénei egyébként meg, hogy ezt a Szentírás mondja, hogy abban az időben így tettek különbséget embereknek, mert ez egy az ember Kürénéből, vagy honnan származott. Ez egy észak-afrikai város, tehát az sem elképzelhetetlen, hogy ez a zsidó ember esetleg fekete bőrű volt, legalábbis feketébb, mint a általában jeruzsálembeliek, tehát egy észak-afrikai városról van szó. És ő onnan származik, na hát őről van szó, ugye valóban ő az, akit ugye befognak arra, hogy Jézus keresztjét vigye, illetve hát akkor mondom, nem keresztről van szó, hanem kinkaróról. Tehát a Jézus kinkaróját vitte. Na, Máté 27-ből először 31-32, miután kigúnyolták Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették saját ruhájába. Ugye ez a köpeny az ő a királyi csúf, királyi palástja volt, amelybe őt felöltöztették. Felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei vagy kürénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, és akkor jön a keresztre feszítés történeti pillanata. Na hát, itt van ez az ember. Részint támaszkodni fogok a keresztény úgymond hagyományra, vagy az apostolok későbbi beszámolójára, ezzel az emberrel kapcsolatosan, de csak részben. Amit azért látunk, hogy a názareti Jézus ebben a pillanatban, amikor őt kivitték Pilátus palotájából, már nem volt abban az állapotban, hogy ezt a kinkarót vigye. Ugye nem a keresztet vitte, hogy szokták ábrázolni, hogy visz egy keresztet, és akkor ugye a vége ott lóg a földön, hanem ez egy kinkaró volt, amire fölfeszítették a két kezét, és vagy ezt tették oda arra a karúra, és lett kereszt valóban a rakú, vagy egyszerűen egy szölöpre feszítették fel az embereket. Lényegtelen, a lényeg az, hogy egy kinkarút hozzá kötötték, és ugye a menet közben, és akkor itt jön az a második megjegyzésem, hogy ugye aki győz, az nagyon győz, és általában a kivégzett embereket ugye közszemlére téve végig hajtogatták Jeruzsálem utcáin, itt ugye Jeruzsálemről van szó, és hát a tömeg, ugye hát kifejezve azt, hogy ő nem ért egyet ennek az embernek a tetteivel, általában az ilyen halálra ítéltek menetét úgy meg is nehezítették, tehát dobálták, gúnyolták, köpködték. Hát ugye arról a tömegről van szó, ami pontosan egy héttel azelőtt ugye a köpenyeit terigette le, és mondta, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. Ugyanez a tömeg ugye most, miután ugye a másik párt győzött, hát a győztes párt mindig túlnyeri magát, és a győztes párt ugye itt aztán ment ez a köpködés, meg minden. És hát közben a római katonák se voltak igazán finomkodóak, hiszen aki már halálra van ítélve, vannak úgyis mindegy, úgyhogy ilyenkor aztán megy az ostorozás, meg az ütlegelés, és oda bebeszúrnak ugye a menet közben is, ez a Via Dolorosa útja, ez a kedves tömeg bebeszúrogat ebbe a dologba. Na hát Jézus nem volt abban az állapotban már az út elején sem, hogy ő egyáltalán a saját kinkaróját vigye, ezért, amikor kijön a pilótos palutájába, és nyilvánvaló, hogy már az utolsó utat sem tudja megtenni, találkoztak, hát a római katonákról van szó, egy emberrel, akinek Simon volt a neve, ugye ezt a Szentírás több minden esetben megjegyzi, és az van megírva, hogy arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Hát ugye ez ebből ugye rögtön kiderül, hogy nem nagyon akaródzott ennek az embernek vinni ezt a kinkarót, aminek több egyszerű oka is van. Az egyik az, hogy oké, hogy az elején még nyilvánvaló, hogy nem ő az elítélt, de hát az út közben, hát honnan tudjam, hogy nem ő a fellépő. És ugye hát az ember úhatatlanul is, ha viszi másnak a kinkaróját, hát oda-oda fognak neki bökni. Hát a római katonákat sem gondolom, hogy úgy nagyon a jogot védték abban a helyzetben, nehogy egy áltatlan ember kapjon. Úgyhogy teljesen érthető az, hogy Cirinei Simon úgy volt vele, hogy nehogy a végén még el is értsék ott a katonák a Golgotán, a szituációt, és aztán a végén őt feszítsék meg, meg hát úgy menet közben is úgy csak kap abból a nyeltömegből, meg azokból a kedves megjegyzésekből. Éppen ezért ez az ember nem nagyon akaródzott elvállalni ezt a fusi munkát, hogy elvigye Jézusnak a keresztjét, ezért az van megírva, hogy kényszerítették ezt az embert, tehát magyarán ez az ember mondta, hogy én nem, el akarta hajtani ezt a dolgot magától, de hát a római katonákkal szemben egy ilyen felélezett szituációban ezt azért nem nagyon lehetett megtenni, úgyhogy rákényszerítették. Ugye múlt héten beszéltem nektek hívő emberekről, hogy van olyan ember, ugye, aki úgy önként is dalolva szolgálja az urat, és hát esetleg ez később önként és dolóval le is mond erről a, hogy mondjam, igényéről, hogy az urat szolgálja, ők azok ugye az ötigőkör, meg stb. Aztán vannak azok, akiket a szükség visz be az úrhoz, ahogy mondja az úr is nekik, hogy menj ki és hozz be a csonkabonkákat, a koldusokat, stb. És ők azok, akik azért jönnek az úrhoz, mert a szükségüket hozza, hajtja. És aztán ugye ez később megváltozik, ha a szükség betöltetik, vagy maradnak, vagy nem a szív, vagy változik, vagy sem. De még mindig van a hely, és a végén ugye van az, amikor mondja az úr a szolgának, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megteljék az én mennyegzőm, hiszen nem lehet, hogy az úr mennyegzője bármiben is hiány szenvedjen. Na ők azok, akik az Istennek a szolgálatát egy kényszerként élik meg. És a kényszerről ugye nagyon rossz módon gondolkodunk, mondtam múlt héten is, hogy én híve vagyok a liberális világ képnek, illetve a világ felfogásnak, de nem gondolom, hogy ez minden szempontból hasznos és jó, mert kihagyja ebből azt, hogy az ember igenis kényszerek alatt is kell tudjon működni, és a szabad akaratot, mint piedesztára emeli. Pedig Isten akarata az, hogy vannak olyan emberek, akikben Isten azt munkálja ki, hogy vannak emberek, akik nem tudnak nemet mondani Istennek. Ők ezek, akik kényszer alatt mennek Istenhez. Ezt nem úgy éljük meg, hogy ez tényleg egy olyan kényszer, hogy itt akkor én meghalok, de Pál is emlegeti, azt mondja, hogy jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Tehát ez tényleg olyan dolog, amikor az ember csinálja Istennek a munkáját, egyszerűen azért, mert nem tud az Úrnak nemet mondani. Szerintem ez a legjobb szint, amikor az ember ezt a szívében éli, hogy ezt a kényszert, mint hogy az ember ezt a kényszert valósággal megéli krízis helyzetekben, a család irányába, a szerette irányába, hogy ott nem tud az ember nemet mondani, mert ezt Isten kimunkálta az életében. És itt van nekünk Cirénei Simon, aki az egész történetből egy ponton kilóg, és ezt az egy ponton való kilógásátnak köszönheti, hogy ő aztán főszerepet kap, vagy hát úgymond mellékszerepnek a főszerepét megkapja, fő statisztai szerepet az Úr Jézus mellett ebben a dologban, és őt is kényszerítették, hogy menjen. Tehát ő nem akart. És azt tudom nektek mondani, ne haragudjatok, hogy így a saját életemet mondom, de én nem akartam Istent szolgálni. Én például nem voltam az a típus, aki mondjuk így nagyon hit volna, sőt, én ateista voltam. Isten engem is bekényszerített az ő munkájába, pedig én nem kerestem őt. És sokan közületek, nem azért vagytok itt, mert állandóan jelentkeztetek, mint vannak ezek a bátor, meg rámenős emberek, hogy Uram, én már nagyon szeretnélek téged szolgálni. Van ilyen is, és nem rossz ez. De hát vannak olyan emberek, akiket Isten egyszerűen úgy lelökött a lóról, és hát bekényszerített az ő munkájába. És vagytok itt olyanok, akik nem kerestétek Istent, egyszer csak ott találtátok magatokat a középen, mint ez a Cirénei Simon is. Mindjárt megtudunk róla még egy információt erről az emberről, hogy miért is volt ők különb, most nem erkölcsi értelemben, mint a többiek. És hogyan kerül ő is bele egyszer csak egy szituációba, amiben ő nem nagyon akar, kievelik őt a tömegből, és egyszer csak ott van egy szituációban, ahol azért valljuk meg, hogy ez az ember mindannyiunktól hát eléggé különbözik, ugyanis ő az egyetlen a történelemben, meg még talán a két lator közül az egyik, aki, hogy mondjam, Krisztus útját és szenved, de ő az egyetlen, aki Krisztus kinkaróját valóban közel érezte magához. Tehát ő tényleg nagyon közel érezte, hogy mit élhetett át a Mester, mert ő Krisztus előtt viszi a kínkarúját az Úrnak, és valahányszor az Úr összeesik, és ott ütlegelik ott a tömeg, mint hogy itt is ugye augusztusban megy a tánc felvonulás, és ahol megállnak a táncosok, ott mindenki fényképezget, stb. Ott ugyanez volt, csak fordítva, Jézus összeesett, ott a tömeg nekiesett, rugdosta, köbdöste, gúnyolta, és nem csak a kereszten mondták neki, hogy te, ha Isten fia vagy akkor, hanem ezt folyamatosan mondták neki. És szerencsétlen Cirénei Simon kénytelen volt újra és újra megállni, és megvárni, még a Mester összeszedi magát. ő az egyetlen, aki ezt átéli, hogy Jézus valamennyire, de nyilván ő se úgy, ahogy átélte, és kénytelen újra és újra mindig megállni, és már lenne túl az egészen, és akkor mondom nektek, hogy az apostolok bizonyossága szerint nem a Szentírás, úgyhogy ez nem Szentírás, amit mondok, de hiteles, hogy Ciréne és Simon, és mi őt kényszerítették, ő nem akarta, ő is elkezdte szidni Jézust, hogy az út elén ő is szidta, hogy mit kell itt nekem, persze nem tudom, hogy ezeket mondta-e, de ő is egy szidalommal fordult a mester felé, hiszen ő is mit látott a mesterben? Egy bűnözőt. Na, így indul a történet. A Lukács evangéliuma, ugye Lukács orvos volt, így ő a finom dolgokat is, ugye a nüansznyi dolgokban is oda-oda figyelt, és hát amikor utána jött a történetnek, akkor ő olyan dolgot is megjegyez, amit Máté nem tartott fontosnak, és talán Márk sem. Na, azt olvassuk a Lukács 23-26-ban, amikor elvezették őt, ugye Jézus Krisztus Pilátus palotájából, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont. Hát itt ugye nem azt olvassuk, hogy kényszerítették, hát ugye ott még az van, hogy Simon ugye menekülhetett, hanem azt olvassuk itt azért, ez még drasztikusabb, hogy megragadták. Na, hát van ilyen, amikor Isten megragad téged, és mondhatsz, amit akarsz, Isten a téged megragad, akkor ott kell legyél a középpontban. Szóval megragadtak egy bizonyos cirénei, kürénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet. Na hát van így, amikor Isten így hív el embereket, hogy ha akarod, hanem téged Isten megragad, azt ráteszi a keresztet, és ott vagy középen. Hogy vigye Jézus után, elnézést, rosszul mondtam, Jézus után ment. Tehát Jézus ütemtervét, összeeséseit, fölkeléseit, újra összeszedését, ő hátulról követi, és megy utána, és újra ő is megpihen, és minden bizonnyal kap abból a bizonyos köpködésekből, ütésekből, szidalmakból, óhatatlan az ember részese lesz egy ilyen ember sorsának, ott van mögötte, és eleinte ő is szídja őt. Na, azt olvassuk róla, hogy ő jön a mezőről. Hát ez egy nüansznyi különbség, de mégis ez az a pont, ahol Kürénei Simon az összes statisztától, akit szajkózza, hogy ő olyan, amilyen, mármint Jézus, különbözik. Ez az ember valahogy kimarad az eseményekből, és valahogy úgy nem nagyon adta át magát ennek a hát, részben ünnepi, részben pedig itt gyalázatos hangulatnak, mindenképpen nagy tömegjelenségnek, mert ez az ember valahogy még kihasználja, ugye szombat jön, mégpedig nem is akármilyen ünnepi szombat, sőt szombatok, több szombat egymást követően, egy ünnepi szombat, aztán a heti szombat, normál heti szombat, és az emberek ugye vásárolgatnak meg, hát óváció van, meg mindenfajta ünnepség, de ez az ember még úgy volt vele, hogy kihasználja egy picit a előkészítő napot, így hívták az akkori pénteket, kimegy a mezőre, kicsit dolgozik. És jön be a mezőről. Én úgy érzem benne, bár ezt most már abszolút csak én teszem hozzá, hogy ez az ember megrakodva a mezőről, hogy jön hozzá a szerszámait, jön be. És ez az a pont, ami miatt őt kiemelik a tömegből, hogy ez az ember visz egy terhet. És én úgy érzem, hogy ez van benne, hogy a római katonák ezért nem böknek így rá, becsukott szemmel a tömeg, szajkózó tömegből valakire, hanem ő rá, hogy na gyere csak ide, akkor tedd le szépen a bödörödet, tedd le a kapádat, a gerebjédet, a rotációs kapát, meg ezeket. Ezeket hagyd ott, és gyere, ha már úgyis cipeled a terhet, és úgyis pont keresztül mész az mester útján, valószínűleg átverekedett, hát ugye le volt zárva az út, ő úgy volt vele, hogy átmegy, megragadták őt, és letétették vele, és ezen a ponton ő kiakad, és megy tovább ez az ember, és kénytelen újra cipelni, de itt már Krisztus keresztjét. És azt akarom nektek mondani, hogy ez az ember, az az ember, akit Isten, aki megragad, és ráhelyez egy útra, ami a mester útja. És nem mindannyian vagyunk ilyen önkéntes jelenkezők a mester követésére. Nem igaz, hogy mindenki így jut el. Van, akit megragadnak, kényszerítenek. Gyere, gyertek be nyugodtan. Ja, nem kell hátra nézni, ide nézzetek, ide. Ne, ciki neki, hogy hátra néztek. Nekem... És látj, ő is középre jött, tessék. És ti is itt vagytok a tömeg, és akkor egyszer csak valakire. És ez az ember egyszer csak középre kerül, látványos lesz. És az a helyzet, hogy az Isten szolgálata is ilyen. Az ember nem mindig akarja, hogy ő most középre kerüljön. Pláne nem akarok esetleg Krisztussal együtt egy utat végigcsinálni, és végigkövetni egy kínlódó ember, aki minden 5-10 méteren, én úgy gondolom, profétikus az, amikor Dávidról azon megírva, hogy minden hat lépésenként áldozott, ugye? Azt hiszem, akkor vitték a figyládát. Az én véleményem az, hogy Krisztusra nézve ez egy profécia. Hogy Krisztus minden hatodik lépésnél összeesett, és bemutatott egy áldozatot azzal, hogy újra és újra fölállt, és nem halt meg ott, hanem elvitte a keresztig. egészen addig, amíg amire Isten szánta a Golgotai keresztre. És megáll az az ember, és szidja. De az ősatyák beszámolója szerint, hát ugye valószínűleg Kürinei Simonnak is volt már ugye, hát abban az időben tapasztalat. Tehát kivégzés ott napi szinten ment. Nem kell sok azért, hogy valakit kivégezzenek. Tehát az egy szép népünnepé volt. Ráadásul még másik két lator is ott volt. Azok is telitorokból káromkodtak, káromolták a rómaiakat. Már úgyis mindegy, akkor szidul mindenkit. Hát most egyet, több vagy két csapás, mindegy. És ez történik a kereszten is, de menet közben Kürinei Simon életében valami történik. Mégpedig az, hogy fölfigyel arra, hogy akit ő követ, az néma csendben van. Nem szól egy szót se. Köpik, rúgják, szídják, meg mindent csinálnak, meg ütik, és már teljesen szét van, és valahogy látszik rajta, hogy ő nem szól. És nem vagyok benne biztos, vagy inkább úgy mondom, biztos vagyok benne, hogy nem éppen Ézsaiás 53 jut eszébe, hogy mint bárány nyírői előtt, az ő tütlegelő előtt nem szólal meg. De biztos vagyok benne, hogy később, amikor Krisztussal majd tanulmányozzák a Szentírást, akkor ő látta, hogy végig Krisztus néma csendben tűrte a szidalmakat. És amikor pedig néhány asszony azért együttérzés szerint is sírt, akkor viszont pont Kürinei Simon kapcsán olvassuk, hogy kiszól, mert ugye itt a Lukácsban olvassuk, hogy a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága jajgattak és siratták őt. Voltak az, akik sírtak. Jézus pedig feléjük fordulva mondja, ne engem sirassatok, és úgy helyre teszi őket. És ugye Kürinei Simon megdöbben azon, hogy van ez a dolog, hogy itt van egy ember, aki szenved, akit ütlegelnek, és nem szól vissza. És tudjátok, az a beszámoló szó róla, hogy amire a kereszthez, vagyis hát a Golgotához kiért, ez az ember megtért. Ugyanúgy, mint az a római százados. Nem tudom, így van-e, de el tudom hinni. És azt tudom nektek mondani, hogy néha, amikor az ember Isten útjára ráigazgatik, mint ti is, vagy akár én is, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egy kellemes út. Lehet, hogy megállunk, és ugye a mester, hogy mondjam, életével nem így, mint ő, de azért szembesülünk, hogy ez kihívásokat jelent, hogy néha meg kell állni. Néha azért nem, tehát a Krisztus szenvedése azért az nem egy elméleti dolog. Az nem lehet, hogy szenvedés nélkül kövessük Jézust, akkor valaki mást követünk. És valahogy mi is, amikor Krisztus azt mondja, az én keresztem, akkor valahol az az ő üteme is. Akkor valahol az, amikor én vele megyek, és az ő szenvedésének én is része vagyok. És rám lehet, hogy nem záporoz annyi nyál, meg annyi köpés, és én értem nem fog annyi könny, meg siránkozás hallatszni, mint Jézusért. Ezek álnok és megfizetett sokszor, és nem őszinte siránkozások voltak. Jézus el is rémítja őket, hogy fogjátok be a szátokat. Nincs ennek semmi értelme. Ennek a siránkozásnak, mert őszintétlen. De az ő sírás, amely Józsán felett, az őszinte volt. És ezekből Simon kap egy jó párat, és lehet, hogy én sokkal kevesebbet kapok. Az is lehet, hogy egész életem folyamán egyszer fognak szembe köpni Krisztusért, vagy egyszer fog valaki belém rúgni, azért, mert utána megyek, de ezt nem kerülhetem ki. És akárki, aki az Úr útjára lép, és megy Krisztus után, egyszer-egyszer meg kell álljunk, azért, mert az Úr is megáll, és mert ott neki az fáj. És azért, mert Isten akarata az, hogy menjünk utána. És nekünk is, mint ennek a Simonnak, sokszor nem azért kerülünk oda Isten munkájába, mert úgy nagyon szeretnénk, hanem mert valósággal minket is megragadtak, és kényszerítenek. Isten szelleme valósággal beletett oda. És ahogy ez az ember is, ha igaz a róla szóló ősatyai beszámoló, én hitelesnek tartom, mondom, hogy nem biztos, hogy az ember ilyen jó kedvel kezd. De jó, itt vagyok, én is főszereplő egy szituációban. És az ember úgy élvezkedik, hogy egy csomó tömeg, hát a legtöbbünk nem igazán örülne ennek, pláne egy ilyen kivégzéses sztorinak, közepébe esni. Tehát nem így éljük ezt meg, de ahogy megy előre az ember, és ahogy az ember egyre többet látja Jézust úgymond dolgozni, és azért ez nem egy sikersztori útja. Tehát nem az, amikor az ember olyan könnyen megy utána, hogy gyógyul ez is, az is gyógyul, amaz is meggyógyul, amaz is meg, az is helyre, amaz is, hanem itt a mester szenvedése, amit követnem kell, de ebből is kitűnik az ő Isten fiúsága, az ő különlegessége. És mivel a százados is, ő csak az utolsó momentumnak lesz szemtanú, amikor Jézus egyetlen mondata, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit csinálnak. Még egy római századost is megtérésre vezet. Gondoljatok bele, ez az ember is Simon is, hogy követi az Urat, és látja, hogy némán tűri, hogy újra és újra valahonnan, valami titokzatos módon újra erőt vesz, mert azért Jézust úgy szépen helyre rakták előtte, egész éjszaka kínozták, és már emberileg neki már halottnak kéne lenni, de erőt vesz, és sokkal könnyebb lenne megadni a magát és meghalni, de ő ki akar menni oda a kivégző helyre, és meg akarják, hogy feszítsék. És ezt némán teszi, és Cirénei Simon látja, és a végére megtérésre jut. És atyám fia, sok hívő van, aki a hívő pályafutása végére jut tényleg megtérésre. És érti meg azt, hogy akit ő követ, az nem egy játék. És téged is engem, tudod, ebből a statiszta tömegből, akik egy héttel korábban a ruháikat terítették oda, most mindegyik valószínűleg a turiból kereste vissza, nehogy kiderüljön egy nyomozás kapcsán, hogy én is oda dobtam. Beciki, mert most a vesztes a vesztes. A vesztes nagyon veszít, a győztes nagyon győz. Ez mindig így van. És lehet, hogy egy hét múlva már ezeknek a nagy része tagadta, hogy én ugyan soha, mint Péter is. Én, dehogy is, még elkezdett más nyelvjárásba is beszélni. De hogy még a galileai mi volt, mert ugye Mester is galileai nyelvjárásban beszélt. Szóval értsétek meg, hogy ha te hívő vagy, akkor te nem a tömegben vagy statiszta, hanem valamilyen módon engem és téged Isten betesz középre. És el kell vállaljuk. Ez néha szó szerint így van. Néha szó szerint elé kerülünk embereknek. Néha szó szerint belekerülünk olyan közép helyzetekbe, amit azért kerülök oda, mert Isten téged és engem megragadott, kényszerített, itt római katonák, de mindenképpen egy olyan dologba, amit a Mester is végigélt. És ezt a kényszert, ezt nem szabad ledobni magunkról, még akkor is, ha eleinte az ember, mint Simon is, próbált ezt elhajintani magától, és mondani, hogy én csak haza akartam menni. És lehet, hogy te is csak azért értél meg, mert csak haza akartál menni. Vagy mentél a mezőről haza is. Neked eszedbe nem jutott, hogy egyszer csak ott találod magad a tömeg között, és egy embert kell kövessél, akit ebben a helyzetben nem. És sokszor a hívő élet nem a győzteseknek látszó hívő pályafutás. Tehát most is mondja egy tesó a héten, vagy pár héttel ezelőtt, mindegy, hogy azt mondja, sokáig ő tiszta bolond volt, úgy érzi, hogy valami olyasmit tett, amit az Úr mondott neki, hogy tegyen. És azt mondja, belegondolok, ez tiszta bolondság. De végigcsinálta, mert ez volt Istentől. És a tömeg, a virtuális tömeg, a világ, mindenhonnan, mert szinte mindenünnen az hangzik, hogy te hülye vagy, te bolond vagy. És akkor jön a köpködés, hogy normális vagy? Hát nem viccelj már, gyere, állj be közénk, te is, skandáljad azt, hogy ez egy vesztes állapot. Skandáljad azt, hogy ez halálra van ítélve, ennek nincs értelme, ennek nincs továbbja. És így éli meg az ember sokszor, amikor eldönti, hogy én már pedig nem fogom azt csinálni, meg úgy csinálni, hogy a világ csinálja. Akkor jön a világnak a skandálása. És az ember olyan ciki, hogy ott vagyok, és tényleg kell nekem ezt követni? Hát ez látszólag ez egy vesztes ügy. Ez egy Golgotára tartó ügy. Még jól megkanyarítva, hogy minél több ember lehessenek szemtanulja ennek a vesztésnek. Ez Krisztus útja. És az a helyzet, hogy Cirénei Simon kényszere után ő ez az ember belátta azt, hogy ez egy jó dolog volt, és Márk evangéliuma még tovább megy ezen, és megjegyzi róla, mert ugye mindegy, hogy Alexander és Rufus atya volt, és szintén a keresztény hagyomány Rufuszt ugye ott találja majd Simonnak a fiát a római keresztények között, a legkorábban megtértek között. Tehát ez is úgy tűnik, hogy ugye Róma 16-ban tesz róla Pál említést, Simonnak a fiáról, Rufuszról. És ez is alátámasztja, illetve megerősíti azt, hogy a út végére Simon megadta magát. Oké, uram, engem egy dárdával ott bögdöstek a római katonák, meg megfogtak, azt oda tettek. És hogy ezt nehéz volt elfogadni. De az út végére azt mondtam, dicsőség Istennek, hogy én ezt láthattam. És hogy része lehettem. És atyám fiai, most lehet, hogy egy úton mentek, ahol újra és újra, mint Dávid, megállunk, és néha a szenvedésnek kell szemtanúi legyünk, meg a nehézségeknek, ami a keresztény élettel jár, de az Úr mindig fölkel, és mindig megy tovább. És a kereszt az egy dicsőséges hely. Az Istennek a bolondsága, az Istennek az erőtlensége, az bölcsebb és erősebb az emberek erejénél. És hát nem tudom, Simon hogy volt utána, meg meddig élt, de amikor elkezdték prédikálni a kereszt botrányát, meg üzenetét, és ott ült a gyülekezetben, akkor hát ő biztos egy picit úgy Azt mondja, hát én vittem. Én része voltam. És tudom, mit jelent. És biztos vagyok benne, hogy ez az ember később, hát büszke volt arra, hogy Isten kegyelméből, és akkor áldotta Istent, hogy uram, de jó, hogy az a két római katona pont engem látott meg. Hát persze a tömegben mindenki belevész, mint egy foci meccs közvetítésbe, de akkor ott keresztbe megy valaki, és kapával a vállán, az feltűnik, és de jó, hogy akkor éppen Isten arra vezetett. És egy verset hadd olvassak föl, ezt nem én írtam, meg nem is annyira nagyon valami, de Cirinei Simon imájam is szintén ránk maradt. Krisztusom, nem így terveztem a jövőmet, nem akartam veled találkozni. Nem akartam tudni, hogy ki vagy, és miért gyaláznak, és miért vernek téged. Mégis feléd sodródtam, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy az ostor csapásokból nekem is jut. Keresztet súlya pedig a vállamra nehezedik. El akartam onnan menni, hisz semmi keresni valóm nem volt ott. Rád néztem, és mintha egy világ nyílt volna meg előttem. Megláttam keresztedben az emberiség bűnét, a saját bűneimet is. Felismertem szenvedésedet értünk, és hogy a mi bűneinket vállaltad önként szeretetből. Most már vágyom arra, hogy melletted lehessek, és én is hordozhassam keresztedet, ami az enyém is. Köszönöm, Uram, hogy az élek forgatagában akaratom ellenére mégis magadhoz vezettél. Köszönöm, hogy felismerhettem benned az üdvözítő Istent. Köszönöm, hogy a találkozás által megváltoztattad az életemet. Királyom, erősíts meg lábamat, acéloz meg akaratomat, hogy méltón társad lehessek az úton. Amen. Hát így válik a kényszer önkéntes kényszerré. Ez jó, de én örülök neki. Amen. Úgyhogy legyünk ebben benne. Amen. Mennyei atyánk, hálát adunk neked. Minket is kényszerítettél. Talán a szükség, talán a nélkülözés, talán a problémák, vagy éppenséggel a sikernek a látszata, aminek a csúcsán egyedül maradunk, és senki nem marad mellettünk, Uram, csak önző, pénzélyes emberek. Uram, te tudod, mi vitt minket, mi volt a mi dárdahegyünk, ami bele nógatott és beletett bennünket a ajnározó, vagy éppen a szidalmazó, vagy műsírással teli tömeg közepébe. Uram, én köszönöm neked, hogy ezt velem is megtetted, és hálát adok, hogy olyan emberek között életek, akikkel szintén ezt megtetted. És Uram, add meg, hogy ezt soha el ne felejtsük, hanem mindig hálát adjunk. És add meg, Uram, hogy ne az a morgulódó énünk maradjon meg, amely Simon életében is az első pillanatokban az ő életét, az ő szívét eltöltötte, hanem Uram, hogy minél jobban szemléljük a Mestert, az ő természetét, Uram, add meg, hogy egyre jobban átadjuk magunkat neki, Uram, hogy ő nem valami sokból egyik, hanem ő az egyetlen. És Uram, én hálát adok, hogy ma is téged szemlélhetünk, hiszen ezért jöttünk ide, és én hálát adok, Uram, azért, mert ő is ezt imádkozta, hogy az előbb énekeltük, Uram, legyen meg az akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ő is ezt kérte, Uram. És Uram, hálát adok neked azért, hogy ma is az a te akaratod, hogy kövessünk téged. És Uram, kérlek, segíts, hogyha a te ostor csapásaidból, a rád zúduló szidalmakból, köpésekből ránk is jut, Uram. Hadd dicsőítsünk ezért téged, Uram.